153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Mai magazinunkban egy alkotó párost fognak megismerni hallgatóink, akiknek a munkáival már találkoztak, és most a legfrissebb munkáikat csodálhatják meg az 53-as és a Kossuth utca kereszteződéséhez közeli épület komplexumon egy gyönyörű kislányt, amint éppen kitör a papírlapból, de hogy ez mit szimbolizál, majd megkérdezzük az alkotókat. Köszöntöm szeretettel Vinkó Leót, szervusz!
Üdvözlöm a hallgatókat, hello!
És Marton Ákost.
Sziasztok, sziasztok.
Nagy öröm számomra, hogy riportozhatunk egy kicsit hosszabban is, hiszen a munkáitokkal már találkoztunk. Az első munka az melyik is volt, Ákos?
Itt Kiskunhalason a főteret festettük ki egy másik festőbrigáddal. Az Ivetnek volt ez egy tök jó kezdeményezése, hogy egy ilyen street artosabb dolgot hozzunk ide Halasra. Elég sokunk foglalkozott ezzel akkor korábban, úgyhogy mi elvállaltuk ezt az elég nehéz feladatot, mert földre festeni azért nem teljesen ugyanaz, mint falra, úgyhogy elvállaltuk, és szerintem egy hét alatt szépen kidekorálgattuk ott ezt a hatalmas felületet, amit majd utána a mostani formájába építették el. Tök érdekes lett volna egyébként ez ilyen személyes véleményem, hogyha egy tök jó videóba felvették volna azt, hogy szétbontják azt a színes felületet, még beszéltük azt is, hogy tök lett volna, hogyha ezt utána össze is rakják valahol, egy ilyen tök jó feladat lett volna. De az volt a legelső, ez a főtérfestés.
A mostani alkotás, ami frissen készült el, ugye a kislány, amelyik éppen kitör és rajzolgat, nagyapát Ivett és csapatának köszönhető, hogy veletek fölvette a kapcsolatot. A másik munkátok, ami még ezelőtt elkészült, az pedig az ékes kapu oldalán lévő esernyők és kezecskék. Leóta, abban már benne voltál.
Igen, benne voltam, mert én a főtérfestésnél még mással foglalkoztam, mondjuk így, de az ékeskapunál már itt voltam. És hát tulajdonképpen az a dolog pedig arról szólt, hogy szerettük volna ezeknek a gyerekeknek egy kicsit a környezetét feldobni, a hangulatot, hogy ne egy ilyen szürke épületben töltsük a mindennapjaikat, hanem egy ilyen vidám színes dolog jelenjen meg a falokon.
Ez abszolút sikerült is, támpont azóta a városban, tehát hogyha valaki tájékozódik, hogy merre, hova kell menni, mindenki mondja, az a gyönyörű, színes, kezes esernyős, na ott, tehát hogy nem csak a gyerekeket, hanem egyszer olyan ékessége a városnak, mint amilyen a mostani is. Hogy indult a mostani alkotásotok története? Egyébként ti együtt szoktatok gyakran dolgozni?
Együtt is dolgozunk, de együtt is lakunk. Van egy műtermünk, ahol az raktárként is funkcionál, de mivel hát inkább ilyen társ jelleggel állunk szerintem egymáshoz, mert eléggé szabadidőnkben is, de munka közben is azért elég sok időt töltünk egymással, de ez nagyon nagyban hozzájárul szerintem, hogy az alkotó folyamat közben is így tudunk egymással úgymond kommunikálni, hogy egyre tudunk gondolni teljesen.
Ez a mostani történet honnan indult? Ha jól tudom, már régóta szerveződik.
Igen, az Ivettel már elég rég megbeszéltük, hogy szeretne egy ilyen komolyabb street artos kültéri tűzfalfestést, és neki azért el kellett ezt játszani itt a városban, hogy melyik fal legyen, a lakókkal megbeszélni, a várossal, azért ez elég sok emberrel le kell tárgyalnia, és akkor szerintem egy évvel ezelőtt volt az, hogy megvolt a fal, utána az le lett cserélve, viszont ez az utolsó fal, amit küldött, és amire megvérül fel is küldött, ez egy nagyon jó központi helyen van, úgyhogy nagyon örültünk neki, hogy erre esett a választás.
Mennyi idő alatt készült el az alkotás, bár többé-kevésbé tudták itt követni a városlakók, nekem úgy tűnt, hogy egy szűk hét alatt?
Hát így van, egy szűk hét alatt, de azért azt is számon kell venni, hogy előtte egy tervező munka is megelőzte, tehát ezt mindig elfelejtik az emberek, hogy azért csináltunk jó pár tervet erre a falra, és tulajdonképpen végül ez az, ami legjobban mindenkinek tetszett, és talán a legjobban mi oda tervezésre került, és így van, egy hét alatt tulajdonképpen tegnap készült el a kép teljesen.
A koncepció hogy alakult ki? Ugye itt említette Leo a terveket, hogy az egy, hát ugye minden művészeti alkotásnak az a lelke, az hogy alakult ki?
Elég nehézkes volt, mert voltak támpontok megadva, ugye egy kis halashoz kötődjön, ezért a csipke, a hal, volt ez az esernyőségkes kapus festés, ami egy ilyen jótékonysági gyűjtés keretein belül zajlott, és ahhoz próbáltunk ott az ékes kapus falfestéssel hozzájárulni. Ezért az esernyő is meg volt adva nekünk, amit sajnos nem bírtunk már utólag beleépíteni a képbe, mert egy csomóféle tervvel álltunk elő, mikor a polgármester, az Ivették, hát csomó ember volt az, aki ezt próbálta így végérésen jóvá hagyni, és az utolsó terv, amit most felfestettünk, ebbe utólag próbáltuk belépíteni a csipke mintát, előtte egy úgy volt, hogy a halmintás abroszból fog kinézni ez a kislány, viszont azt a koncept kompozíció szempontjából így leszavaztuk ketten, úgyhogy ezért került fel a csipke minta. Úgyhogy úgy próbáltuk ezt felépíteni, hogy egy-két dolog, ami közvetlenül kötődik Halashoz, az megjelenjen a képen.
Mennyi idő volt a tervezési folyamat, és mennyivel együtt tudtátok csinálni, vagy ebbe van, aki inkább az ötletgazda?
Ötletgazdaság az talán 50-50%, Ákos ért jobban a Photoshophoz, és akkor ott ülök mellette, és akkor úgy tervezzük ezeket a képeket. Hát ő készített 3-4 képet, ami talán nem volt ennyire, hogy mondjam, hát olyan, ami a városnak, a városvezetőségnek is úgy közel állt volna a szívéhez. Kicsit ezek egyedibb dolgok voltak. És akkor végül beszéltünk velük személyesen, és volt egy vonal viszont, amire azt mondták, hogy ezen még talán egy kicsit puhítsunk, gondolkodjunk rajta még egy kicsit, és akkor úgy közösen ráéreztünk a dologra, és hazamentünk, és hát egy egész napon keresztül tulajdonképpen terveztük ezt a dolgot, meg kitaláltuk, hogy tényleg legyen benne egy egyediség, egy ötlet, aranyos is legyen, kedves is, de azért vagány. Tehát így próbáltuk egy olyan képet készíteni, ami talán mindenkinek tetszik, meg főként nekünk is. Az nagyon fontos egy festménynél, hogy a festő is szeresse csinálni. Hogy egy olyan képet kéne felfestenünk, amit annyira nem szeretünk, azt lehet, hogy nem tudnánk olyan jóra megcsinálni.
Ez biztos, hogy így van, én imádom a művészek életrajzát olvasni, és ez valóban így van, mindig egy dilemma, a megrendelő és az alkotó, az nagyon szerencséshez találkozik. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Vinkó Leóval és Marton Ákos alkotókkal, akiknek köszönhetjük ezt a gyönyörű új festményt itt a kereszteződésben, amelyet azt gondolom hosszú évekig fogunk szeretni és csodálni. Maradjanak velünk, zene után visszatérünk, és folytatjuk a beszélgetést.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük szeretettel hallgatóinkat, és folytatjuk mai beszélgetésünket az alkotóművész párossal, Vinkó Leóval és Marton Ákossal beszélgetünk tovább. Hogy lesz valakiből alkotóművész? Hogy indult a ti életpályátok? Kezdjük, Leó, veled.
Gondolom, kétféleképpen indul el. Van, aki időközben jön rá, hogy ő vonzódik az alkotáshoz, ehhez a fajta kifejezési módhoz. Én mindig is tudtam, hogy szeretnék ezzel foglalkozni, gyakorlatilag szinte úgy mondhatni, így születtem. Tehát tudom, hogy minden kisgyerek rajzol, fest, de legelső versenyemet 6 évesen nyertem, rajzversenyt, egy aranyos hóembert kellett lerajzolni, ez az első élményem, mindig ezt tudom felhozni. Illetve az nagyban hozzájárult ahhoz, hogy én festő lettem, vagy mondjuk így, hogy alkotóművész, hogy az én szüleimnek papírboltja volt. És ugye az anyag az korlátlan mennyiségben rendelkezésre állt, illetve hogy a szüleim nem szerettek volna belőlem valami olyat, ami én esetleg nem akartam volna lenni, mondjuk jogász, vagy bármi más. És támogattak engem a végsőkig. Egy ilyen középiskolában kezdtem el tanulni, és majd főiskola, és így alakult ki a dolog.
Hol volt ez a középiskola, és hová mentél utána tovább tanulni?
Mivel én madarasi vagyok, ezért Baján volt a legközelebb, és ott. És ezt követően pedig Szegedre mentem.
Melyik suli ez?
A főiskola? Hát a Jugyunak a JGPK a rajztanári szak. És akkor azon belül azért ugye a rajzoktatás, festészeti oktatás azért elég komoly, és az ott lévő tanárok, azok engem nagyon patronáltak, segítettek, és felismerték bennem azt, hogy valamilyen lehetőség van bennem, és akkor ott is meg versenyre küldtek, támogattak, mindig eljöttek akár a műterembe is, ott beszélgettünk. Tehát tényleg ők mindent megtettek. Úgyhogy ez is nagyban szerepet játszott az, hogy ne hagyjam abba, és a lelkesedésem megmaradjon.
Belenéztem, tegnap készültem egy picit egy YouTube videóba, amit pont veled készítettek, és ott is meglepett ez, hogy a szüleim papírboltosak, sok papír volt, sok színes dolog vett körbe, és hogy milyen érdekes dolgok tudják inspirálni az embert. Ákos, te kicsinek is már ez akartál-e lenni, vagy hogy alakult a te életed?
Azt szerintem, hogy ez mindig fura, hogy így gyerekként az ember így nem gondolkozik ilyenen, hogy konkrétan akkor majd 25 év múlva mi is lesz belőle valójában. Elsősorban úgy mindenki az akar lenni, szerintem, mint az apukája, vagy a szülei, vagy a bátyja.
És nálad ez mi volt?
Nálam egyébként szerintem én rendőr akartam lenni, mert nagyon sok western filmet néztem, mondta, hogy cowboy nem lehetek, ninja se, úgyhogy már az nem egy létező állás, úgyhogy akkor rendőr vagy katona, de aztán az nagyon gyorsan kinőttem, szerintem jól is tettem egyébként, most így utólag.
Pedig most ez egy nagyon menő pálya.
Ja, főleg a ninja.
A rendőr.
Ja. Viszont nagyon sokat foglalkoztam vele. Hál' Istennek, mi abban a korban születtem, ahol nem az volt, hogy valamilyen elektronikai dologgal próbáltak lekötni a szüleim, hanem sokszor kaptunk bármilyen olyan kreatív dolgot, gyurmázás, kifestős dolog, amit így élveztünk is, és nem muszájból csináltuk, hanem szerettük. És akkor anyukám, ő rendszeresen kirakosgatta ezeket a falra, mindig ezzel volt kitapétázva a szoba, dísznek is, meg egyébként is a messzelt falu györesen nem néz ki valami jól. Úgyhogy nézegettük is, és nagyon sokat másolgattunk. Anyukám óvónő, úgyhogy nagyon sokat jártam be hozzá is suli, meg óvoda után. Ott is nagyon tudtam másolni, hogy ott is a gyerekekkel együtt rajzoltam ilyen pár évvel idősebb korban. Úgyhogy előbb-utóbb azt vettem észre, és szerintem amúgy egy csomó ember, aki így a kreativitásra foglalkozik, az onnan tudná ezt magában kideríteni, hogy hajlamos erre a területen így elhelyezkedni, hogy én például órákon mindig nagyon sokat rajzoltam, állandóan mindent kidekoráltam, a padokat, a könyveket, azért megállás nélkül a üres oldalakat mindig telerajzoltam, és ezt egyébként később is mondták, hogy ez egy olyan belső indítatás az emberben, amit ezt észre kell valakinek, vagy saját magának vennie magában.
Akkor tehát tulajdonképpen azt mondod, hogy az a jel, hogy mindenhova mindent rajzolsz. Most rögtön eszembe is jutott egy kedves ismerősöm, aki, ha van egy másodperc szabad ideje, mindent telerajzol, üres felületet, ez már árulkodó jel. Több eszembe beszéltél, folyamatosan vannak tesóid, akik esetleg hasonlóan működnek?
Tesóim vannak, viszont ezen a területen csak én tevékenykedek. Négyen vagyunk fiú testvérek, úgyhogy emiatt van a több eszem, mert az elég sok időt töltöttünk együtt, akarva akaratlanul is, nem mindig volt nagyon felhűtlen a viszonyunk, de hát egy fiúknál szerintem ez nem egy ilyen nagyon különleges eset. Szóval igen, nagyon megfigyeltem így ezt a dolgot magamban, aztán végül is én ezt így kivittem az utcára így idősebb korban, úgyhogy ilyen street artosabb dolgokban így megpróbáltam így megnyilvánulni. Én előtte még nem tanultam, nem jártam hasonló főiskolára, a szakközepem is ilyen teljesen általános volt, de ott is folyamatosan ezzel foglalkoztam, mentem rajzversenyekre, a rajztanárok mindig mondták, hogy igen, te más vagy, mint az a többiek, meg itt egy ilyen voltak ilyen jelek, viszont én nem éreztem magamban azt, hogy én annyival jobb lennék, csak azt, hogy én tényleg nagyon sokat foglalkoztam szabadidőmben, és ezzel egyenesen arányosan így ki is képzi magát az ember annyira, hogy jobb lettem, mint azok, akik ezzel egyáltalán nem foglalkoztak. És utána előbb-utóbb addig forgattam ezt az életemben, hogy jelentkeztem a suliba, a Juhász Gyulára, és ott grafikusként végeztem, és nagyon jó volt, mert végül is a Leóval is ott találkoztunk, ennek köszönhetően ismertük meg egymást, és ennek köszönhetően jutottunk el odáig, hogy most itt beszélgetünk egy hatalmas festménynek a témájáról.
Innen fogjuk folytatni, hallgatóink maradjanak velünk. Azt gondolom, ritkán találkozunk alkotóművészekkel, betekintünk egy kicsit a mindennapjaikba, meg hogy hogyan alakul az élete egy alkotóművésznek. Maradjanak velünk!
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat szeretettel, és folytatjuk mai beszélgetésünket Vinkó Leóval és Marton Ákossal. Meséltetek az iskolákról, és hogy hogyan fedeztétek föl magatokban, és hogyan gondoztátok ezt a tehetséget, mert akkor mind a kettőtök, ha jól értem, nagyon komolyan foglalkozott ezzel, nem csak álmodozott arról, hogy majd én nem tudom, hanem nem is annyira álmodozott, hanem csinálta, rajzolt, festett, ezt töltötte ki a mindennapjait. Ez azt gondolom nagyon didaktikus, hiszen nem elég a tehetség, hanem nagyon-nagyon-nagyon sok szorgalom és munka kell hozzá, és energia. Hogyan alakult az életetek? Ha jól értem, 2-3 éve történt az iskola befejezés?
Hát nekem körülbelül 5 inkább. És befejeztem ugye az iskolát, utána pedig különböző területeken próbáltam meg mondjuk úgy dolgozni. Végigmentem egy jó kis lépcsőt mondjuk úgy, mert ugye kijöttem az ötleti tanári diplomám, és tanárként nem tudtam elhelyezkedni, mindenütt telített volt a pálya mondjuk így. Meg kellett volna még egy szak, hogy legyen tulajdonképpen. Én egy szakosként végeztem, és ezt követően hát mindent kipróbáltam. Voltam árufeltöltő, voltam ács mellett segédmunkás, meg mindenféle. Viszont a festést azt nem tudtam, és nem is akartam feladni. Én úgy érzem, hogy ha nem festhetek, akkor mondjuk, hogy megszűnik a lényegem, az értelem az életemnek, és érzem, hogy hiányzik egyfajta drog ez, vagy maga az, hogy az ember létrehoz valamit. Nagyon kis gyerekkoromban nagyon sokat legóztam is, ugyanarról szó tulajdonképpen, hogy valamit alkosson az ember. És hát utána jött egy ilyen megkeresés, volt egy kiállításom, és jött egy ilyen megkeresés, hogy a bár tulajdonosának volt egy másik kocsmája, ahol én kiállítottam a festményeket, és nagyon-nagyon tetszett az egyik festményem neki, és és meg akarta venni, vagy nem tudom, hogy mondtam neki, hogy fel is lehetne festeni náluk a falra, és így jött az egész ötlet, és az végül is, hogyha elég hosszú fal volt, 17 méter, azt hiszem, vagy valami ilyesmi, én meg nem festettem olyan nagyot még, képeket készítettem inkább, és kerestem magam elé mondjuk úgy egy társat, vagy aki járatosabb ebbe, és beszéltem jó pár emberrel, de úgy egyikkel sem éreztem azt, hogy na igen, vele el tudnák kezdeni egy ilyen munkát, úgy gondoltam, hogy akkor majd egyedül. És pont akkor volt egy ilyen buli a rajztanszéken, ugye én akkor már végzős volt, vagy nem végzős, akkor már régen elvégeztem, bementem a rajztanszékre, és ott az udvaron beszélgettünk erről a dologról pont Ákossal, akkor ismertük meg egymást, és akkor mondta, hogy ő szívesen eljönne, vagy én kérdeztem már meg, nem tudom. És akkor megcsináltuk azt az első munkánkat együtt, tulajdonképpen a falat elfeleztük, az egyik felét én csináltam, a másikat ő, tehát az még nem egy közös munka volt, de ott csak középen hoztuk össze mondjuk ugye a két képet egy méteren, és utána valahogy nem volt kérdéses, szóval elkezdtük csinálni, és azóta megállás nélkül ezt a dekorációt csinálunk, meg mellette ugye festünk is. Tehát már úgy értve, hogy képeket. Én néha még tanítok, elvállalok magánoktatásokat. Ennyit tulajdonképpen ezt csináljuk most.
Annyira izgalmas, minden nagy dolog az égben szerveződik, azt hiszem, ez a találkozás akkor nagyon sorsdöntő volt. Egyébként még egy érdekel engem, hogy ugye említetted, hogy mindenfélét csináltál. Én tanítok iskolában, és sokszor kerülnek ebbe a helyzetbe a diákok, hogy mondjuk esetleg nem tudnak rögtön elhelyezkedni, és én is ezt szoktam mondani, hogy bármit vállaljanak el, árufeltöltő, stb. Egy kicsit igazolj engem vissza, hogy azért nem voltak ezek felesleges évek, mesélj, miket tapasztaltál, tanultál ez alatt az évek alatt, amíg nem találtad meg Ákost, illetve egyáltalán, hogy szakmában tudsz maradni.
Hát semmi sem fölösleges az életben, mert ezek ahogy te mondtad, nagyon jó tapasztalatok, tehát például az, hogy a műves mellett dolgozni fél évig, azért az egy nagyon jó belelátás abba, hogy vajon én ezt szeretném csinálni, fel tudom azt mérni, hogy nekem ez mondjuk elég-e, vagy megfogalmazódik-e bennem egy olyan kérdés, hogy talán én ettől többre vagyok képes, nem azt értem, hogy lenézem ezt a fajta munkát, mert nagyon keményen dolgoznak, és nagyon megbecsülendő az, amit létrehoznak, csak én azért éreztem, hogy valahol nekem nem biztos, hogy ez az én utam. De a tapasztalásnak egy nagyon jó dolog volt, illetve a festményekhez, minden olyan dologhoz, amit fel tudok használni a képeimbe, ezek a mondjuk úgy instrukciók, vagy az ott tapasztalt emberek, azok ötletként szolgálhatnak egy adott kép megvalósításához. Úgyhogy szerintem semmi sem, csak arra kell odafigyelni, hogy az ember érezze, hogy ez jó ez az út. Tehát, hogy figyelje azokat a jeleket, meg amit te mondtál, hogy igen, ez az égben dől el dolog. Igen, ebben hinni kell, hogy az embernek van egy útja, és ezt végig kell járni. Úgyhogy egy a nagyon fontos, hogy kitartás, és csak az a célja meg ilyen. Mert én amikor köműveskedtem, akkor utána hazamentem, és utána festettem. Tehát még este, 10 órai munka után. Mert nem bírtam ki, mert akartam, mert csináltam.
Igen, azt gondolom a művészet, az egy nagyon érdekes dolog, olyan szenvedély, amit nem tudunk megakadályozni. Én sokszor életrajzokat olvasok, amit említettem, a legnagyobbjaink is nem tudták nem csinálni, tehát az a leggyönyörűbb, hogy nem lehet nem csinálni. Neked hogyan alakult Ákos a pályád az iskola után?
Hát, mint mondtam, és az előbb Leó is utalt rá, hogy én amikor találkoztam Leóval, én még a suliba jártam, úgyhogy én ezt így szinkronban a sulival együtt már festettünk, ugye dekorálgattunk, és tök jó volt, mert a tanárok elfogadók voltak ezzel kapcsolatban, tehát hogyha nem tudtam valamit megcsinálni az iskolában, vagy megfesteni, viszont mondtam, hogy ezért ezzel foglalkozom mellette, úgyhogy tudták is, látták is, hogy mivel foglalkozunk, úgyhogy ez sokat segített, hogy nem kellett emiatt erről lemondani, és mivel ott folyamatosan is tényleg azzal az első meló után folyamatosan kaptunk meg rendeléseket. Ebből adódóan így egyszer csak az volt, hogy mindig volt egy következő, és nagyjából most is ez van, hogy mindig van egy következő valami, ami vagy megújul, vagy akkor alakul ki. Úgyhogy nagyon jó volt, és aztán nem is volt kérdéses, hogy ahogy elvégeztem, nem kellett azon gondolkoznom, hogy na most akkor én alkalmazott grafikusként végeztem, hogy hol is helyezkedjek el, mert ez még a hagyományos grafikai technikákra épített szakképzés, és egy nagyon szép szak, viszont nem egy kereset, viszont ahogy abba hagytuk, tulajdonképpen annyiban változott az életem, hogy nem jártam az iskolába, de ugyanazt csináltam, mint közben.
Innen fogjuk folytatni. Itt elhangzott egy-két olyan dolog, pont Ákos szájából, street art stílus. Erről fogom faggatni az alkotópárost. Maradjanak velünk, zene után Vinkó Leóval és Marton Ákossal beszélgetünk tovább.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, folytatjuk mai beszélgetésünket Marton Ákossal és Vinkó Leóval. Azt ígértem, hogy a művész alkotópárossal arról fogunk beszélgetni, hogy mi is az a street art, amit tulajdonképpen művelnek. Gondolom a kereszteződésünkben megszületett fiú vagy lány. Itt közben a szünetben beszéltünk, hogy én automatikusan leányt mondtam, amelyik kitör a papírból és rajzolgat, de itt Leo mondta, hogy nem lány.
Igen, ő tulajdonképpen egy kisfiú, de hát ugye ilyenkor még azért könnyű összekeverni őket, meg gyakorlatilag az arcának a nagy része az nem látszik, tehát lefelé néz, de az ember megnézi a kezét, én úgy gondolom, az egy kicsit húsosabb, tehát úgy látszik, hogy egy kisfiúról van szó, de igazából, ha úgy tetszik, ezt meghagyjuk a Kárkiskó Halas közönségének, vagy akinek szól, hogy döntse el, hogy kislányról vagy kisfiúról van szó.
Ákos, street art, mi ez?
Hát kérlek szépen, ez bármilyen alkotói tevékenység, ami nem négy fal között otthon magadnak szólóan jelenik meg, hanem az utcán, és ez tényleg bármit magába foglalhat. Akár pont most legyen ez matricától kezdve, vagy bármilyen installáció, ami kint van köztéren, ez mind magába foglalja a street art. Tulajdonképpen nem is lehet olyan, mint hogyha azt kérdezné valaki, hogy mi a művészet. Ez a street art, ez nem lehet behatárolni, hogy ez vagy az, hanem az a lényeg, hogy kint legyen. Jó, persze mondjuk azért ez nem egyértelműen street art, mondjuk egy ilyen homlokzatfestés, mert azért ez inkább egy ilyen, ez festészet, ez teljesen a klasszikus értelembe vett festészeti tevékenység. És...
Akkor mi, ami nem? Mondtad, hogy minden, ami szabadtéren történik. Nekem eszembe jutottak a szobrok, azok például annak tekinthetők, vagy nem?
Attól függ, hogy azt a szobrot mondjuk a maga az alkotó, azt megrendelés alapján otthon legyártotta, és utána került oda a végső helyére. Azért ez is egy ilyen klasszikusabb értelembe vett. Viszont, hogyha én ezt úgy hozom létre, hogy nem egyeztetek senkivel, hanem én ezt kikreálom magamban magát, azt a helyszínt, hogy annak van, hogy miért oda kerül, maga a témát is én választom, és én viszem oda, és ez lehet ez legális, illegális, de ez kell hozzá, hogy azért kicsit provokatívabb legyen, ne legyen egy ilyen megrendezett.
Tehát akkor a graffiti például az?
A graffiti is street art, viszont az kezdetben nem arról szólt, hogy művészetileg egy értékelhető dolog legyen, hanem inkább területekre osztott, bármilyen ilyen bandákhoz köthető múltja van, ami miatt kicsit nekem ilyen vicces az itthoni ilyen graffitis vonalnak az egymással való konkurálása, mert nincs egy ilyen réteg, aki tényleg harcba lenne egymással, de persze a street artnak egy alfaja.
Én egyébként nagyon hálás vagyok a graffitinek, mert például Budapestre utazva Kiskunhalasról olyan borzasztóan borzalmas épületeken megyünk, hát már Budapest közelébe, mindig eszembe szokott jutni, hogy milyen hálásak lehetünk. Nem tudom, ki tette oda a graffitiket, de hogy legalább a színes, vidám, és nem a szürke, stresszt okozó és borongós épületeket nézzük. Leo, veled, amikor egyeztettük az időpontot, több időponton keresztül mentünk, és mondtad, hogy akár dél is lehetne, mert hogy a fal mellett egyszerűen lehetetlen. Ugye most hála Istennek megkaptuk a jó időt az Úristentől, tehát, hogy nem lehet délbe dolgozni. Mesélj egy kicsit, hogy működik ez a munka így a falon lógva.
Hát a falon tulajdonképpen nem lógunk, hanem ácsorgunk egy biztonságos állványon. Az egész folyamat ugye azzal kezdődik, hogy ott van egy hatalmas 120 négyzetméteres fal, és ha valaki ott áll a fal előtt, akkor ez egy ilyen eléggé átláthatatlan. Tehát, hogyha közel, ugye mi nem vagyunk ettől abszolút távol, tehát 60 centi van tulajdonképpen a fal és az állvány is köztünk, és tulajdonképpen nagyjából felvázoljuk ezt az egész képet. A legfontosabb vonalakat tesszük először fel, gyakorlatilag, mint egy ceruza rajz úgy néz ki. És ezek után kezdünk mondjuk így hátulról előre felé haladni. Most itt az alatt azt értem, hogy a hátteret elkészítjük először, és az egyre apróbb részletek felé haladva készítjük el a képet. És nagyon sokszor lemenve az állványról, megnézve a képet, illetve amit itt említett, hogy nagyon-nagyon meleg van, ez probléma, ez egy nyugati tájolású ház. Tulajdonképpen déltől, mivel rücskös a felülete, oldalról kap egy napfényt, és az apró rücskök árnyékokat vetnek. És a finom árnyalatok megfestését ezt gyakorlatilag ellehetetleníti, és mondjuk este 7 óráig ez tulajdonképpen nagyon megnehezítette a munkánkat, úgyhogy az érdemi munkát azt reggel és este tudtuk elvégezni. Hát meg ugye nagyon-nagyon meleg volt a fal előtt, de szerencsére sikerült, úgyhogy minden rendben volt vele.
Továbbra is erről a festésről foglak fogadni benneteket, mert számtalan kérdést vett föl, nagyon izgalmas lehet egy ilyen hatalmas felületet felfesteni. Zene után visszatérünk, és folytatjuk a beszélgetést. Maradjanak velünk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Folytatjuk mai beszélgetésünket Vinkó Leóval és Marton Ákossal. Engem az érdekelne, ugye, hogy nyilván vannak tervek, amihez gondolom, hogy informatikát is használtok.
Persze muszáj, hogy lássuk mi is, meg tudjuk prezentálni konkrétan, hogy mi is az elképzelés. Tehát a mai korban ezt muszáj kihasználni az embernek, nem csak szavakban megpróbálni elmagyarázni, hogy hát úgy képzeljék el, hogy majd nagyjából az úgy fog, mert egyébként mi, hogyha látjuk is a fejünkben, nagyon sokszor szoktuk érezni, hogy az kevés lenne szavakban elmondani.
Milyen programot használtok?
Én elsősorban Photoshoppal teljesen meg tudok mindent egy látványterhez el tudok készíteni, úgyhogy az bőven elég is nekünk. Rengeteg mindennel fel lehetne ezt egyébként turbózni, de ez a program ez tökéletes. És ugye egy ilyen tervezésnél ez nagyon-nagyon-nagyon jó, hogy a színeket látjuk magunk előtt, azt is látjuk, hogy hol, melyik magasságban minek kell lennie, és így fel tudjuk építeni, hogy könnyebb legyen a megvalósítás.
Pont erre akartam kanyarodni. 150 négyzetméterről beszélünk, és ott vagytok 60 centire mondjuk az állványon, hogy mivel kezditek? Tehát, hogy ez van egy terv, hogy akkor hány centinél milyen vonalat rajzolok, fel gondolom van, mert másképp ez szinte lehetetlen.
Persze, nagyon sokat tanultunk így a korábbi munkákból, és ez is ezért volt egy nagyon jó kihívás, mert most már milliárdszor okosabbak leszünk még következőek a tűzfalfestésnél, úgyhogy ez minden egyes malongnál én úgy is fogom fel, hogy ez egy tök jó tanulási folyamat nekünk. Mert most például már ennél tudatosan az előző dolognál, hogy beszéltük erről, hogy épül fel egy ilyen kép, hogy például nagyon jó, hogyha tudjuk már tudatosan, hogy melyik szín mennyire, mekkora felületet fog kitölteni, mert nem mindegy az, hogyha mondjuk már megfestettük az arcát, eltöltetünk vele 3 napot, és utána festenünk meg a hátteret, ami azért egy sokkal durvább, sokkal agresszívebb folyamat. Ezzel összefröcskölhetnénk festékkel, és ez nagyon fontos, hogy olyan felületeket, amik már nem bírnák el mondjuk az olyan szép árnyalatokat, amik egy ilyen javítás nem bírnának el, azt muszáj az utolsó pillanatokra hagyni. Viszont ez fordítva igaz, hogy lecsurgattuk a festéket a háttérre, viszont azokból a színekből hagytunk már ezt is tudatosan, úgyhogy simán ki tudtok javítani. Tehát ezért ez a tervezési folyamathoz kell ez azért egy jó pár évnyi tapasztalat.
Én tanultam rajzolni néhány évig, már felnőttként, mert hogy nagyon-nagyon érdekes terület, és ott azt tanították, hogy mindig először a nagy vonalakat messziről és a részletek felé haladunk, tehát akkor tulajdonképpen itt is ez történik. Hányadik munkátok ez egyébként, ami mondjuk ilyen falfestmény, falfestés?
Hát most egy pontos számot nem tudok mondani. Mondjuk a 30., hogyha az összeset összevesszük tulajdonképpen, mert nagyon sokra lehet, hogy nem is emlékszünk. De a legfontosabbak először ilyen pubok voltak, klubok voltak, vagy különböző házakba belülre dekoráció megkértek, gyerekszobára, kognitív központba, stb. És utána jött az első, mondjuk úgy nagyon komoly megrendelésünk, az egy nagy fürdő, tehát ott 13.000 négyzetméter, az tavaly, az 7 hónapig szinte minden nap festettük, az egy őrület volt.
Hol van ez?
Ez Szegeden van. És ez a tűzfal, ez pedig mindig egy vágyunk volt, mert azért ez hogy mondjam, hogyha az ember ezt el tudja vinni egy olyan szintre, hogy az tényleg egy művészeti értéket is képviseljen, tehát úgy legyen megfestve, hogy akár egy festészethez értő ember is azt mondja, hogy igen, azért ez mögött van tudás is, akkor azzal szerintem sokkal könnyebben el tudunk jutni az emberekhez, mert a múzeum egy kicsit eltávolodott az emberektől, sőt nagyon is. Viszont ezek a képek funkcionalitását tekintve nem csak feldobják ezeket a nagy szürke, unalmas felületeket, hanem gyönyörködtetik a nézőt, és az ott elbicikliző embereket jobb kedvre derítik, úgyhogy...
Teljesen működik.
Igen.
De azt gondolom, hogy a művészet az egyáltalán nem egy múzeumokba keretekbe zár dolog, hanem a velünk élő valóság, úgyhogy ilyen szempontból rendkívül klassz az, amit csináltok. Szoktatok-e esténként, vagy nem esténként festeni, ami azt jelenti, hogy magatoknak, magatok örömére, és nem tűzfalat, és nem megrendelésre?
Természetesen, és ez egy nagyon nagy vívódásunk is ugyanakkor, mert azért az embernek rendelkezésre áll valamennyi energia, ugye, amiből tud dolgozni, és mi pont ebben az uszodás korszakunkban nagyon keveset tudtunk sajnos így a személyes alkotói munkánkra fordítani, ami persze ilyenkor egy belső készítésként ugye ott van, csak el kell dönteni, hogy mivel akarod azt a 24 órádat foglalni, és akkor azért kiesett ott egy jó pár hónapos alkotói folyamat. De most is egyébként szerintem, hogyha vannak ilyen 1-2 üres hét, amikor nem dolgozunk, akkor viszont ott felhozzuk és folyamatosan festjük a saját képeket. De hát ez elengedhetetlen mondjuk a kiállításokhoz, mivel majd tervezünk most is egy következő kiállítás, az előző kiállítás óta eltelt szerintem másfél év, úgyhogy muszáj viszont egy kiállításhoz új képeket a nézőknek bemutatni.
Ha jól tudom, Kiskunhalason is lesz egy kiállításotok.
Hát tulajdonképpen Ákosnak lesz kiállítás, én csak segítettem a képeket elhozni, úgyhogy őtől érdeklődj ezzel kapcsolatban.
Igen, az a május 11-én fog nyílni itt Kiskunhalason, 18 órakor, és már korábban beszéltem erről, hogy próbáltam egy ilyen, mivel kicsit szűkös a hely, ezért így több korszakokból próbálok egy ilyen kicsit kontrasztosabb beállítást ott kialakítani, mivel nem akarok egy ilyen egy sémát felsorakoztatni, hanem egy jobb, nagyobb rálátást fog kapni egy néző ugye a munkásságomból, hogy milyen festmények is készültek mondjuk nem csak ebben az évben, hanem mondjuk 5 évvel korábban.
Reméljük sokan meg fogják nézni, biztos vagyok benne. Utolsó kérdés lezárásként, milyen műteremben lakni? Ez mindig izgatott engem, és ti ott laktok együtt, mesélj.
Fantasztikus. Részint egyébként. Néha igen, néha vágyom. Mert az emberek nagyon jó, amikor bejönnek, és így meglepődnek, hogy így belépnek még a nagyszobába, és így ugye hirtelen, mondjuk ha nem tudják, hogy festés, vagy valami. De egyébként nagyon jó. Mert az is jó benne, hogyha külön lenne a műterem ott, ahol élünk, akkor nem azon mondjuk egy szabad napon, vagy egy szabad héten, hogy fölkelek a gákán, mert nem a műteremben, stb., hanem tulajdonképpen átmegyek a másik szobába, és elkezdek festeni. Meg az ember, hogyha például reggel föl kell, és hirtelen rá akar nézni a képére, akkor ott van, és akkor láthatja. Szerintem nagyon jó, meg ahhoz, amit mi csinálunk, tényleg elengedhetetlen az, hogy egy műhely, egy raktár a rendelkezésre álljon, mert azért itt nem kevés mennyiségű anyagról, festékről van szó, tehát komoly állványok, meg nagyon sok minden van.
Nagyon szépen köszönöm, nagyon sok sikert kívánok nektek, és reméljük, hogy még találkozni fogunk veletek. Vinkó Leóval és Marton Ákossal beszélgettünk.
Köszönjük.
Köszönjük.